Üdvözlöm a hallgatókat, az aréna mai vendégei Ledényi Attila, az Art Market Budapest alapító igazgatója és Enspa Gábor galéria tulajdonos. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat.
Jó napot.
Jó napot, köszönjük szépen.
Én Kántor Viola vagyok, hallgatóink pedig ezt a beszélgetést felvételről hallják. Kezdjük azzal, hogy hogyan lehet röviden dióhéjban felvázolni a művészeti piac rendszerét. Kik a legfontosabb szereplők, és hogyan működik ez a rendszer?
Attila?
Ami az alapvetéseket illeti, de nem akarok banalitásokba bocsátkozni. Ugye a műtárgypiac az alkotóval kezdődik, de aki az alkotása létrehozásával egy olyan tárgyat képez, ami aztán a piacra kerülő adásvétel tárgyává válik. Ugye innen kezdődik a műkincspiac, vagy a műtárgypiac, tehát az alkotó a kiinduló pont. Ugye vannak közvetítők, például a galéria tulajdonosok, mint Gábor is, de a kereskedelmi képviseletnek egyébként vannak más formái is, vannak dílerek, vagy vannak más képviseleti formák. És aztán a galériák közreműködésével a piacon való megjelenésnek vannak különböző formái. Ugye itt lépnek be például a művészeti vásárok, amilyen az Art Market Budapest is, illetőleg ezeknek a platformoknak ugye a végső tényezője az a vevő, a műtárgyvásárló, akit ha egy bizonyos mennyiségű műtárgyat megvásárolt, vagy ha annak érzi magát, műgyűjtőnek szoktak nevezni. A műgyűjtő az lehet magángyűjtő, lehet vállalati gyűjtő, lehet intézményi gyűjtő, tehát ebben a tekintetben a végállomása a műtárgynak a piacon, ez lehet egy magánszemély, vagy lehet akár egy múzeum is.
Ami nagyon fontos, hogy a végállomás az lehet egy befektető is, mert hogy azért ez egy befektetési terület, a műtárgypiac. Különösen a kortárs és a háború utáni művészet az a terület a műtárgypiacnak, ami az elmúlt időszakban a legélénkebb volt, és ahol talán a legnagyobb hasznokat lehetett realizálni. Illetve visszatérve az Attila gondolatmenetének az elejére, azért jellemző nyilván a gyűjtő a kiinduló pont, de magának a, nyilván a művész a kiinduló pont, de magának a piacnak a művész nem igazán szereplője. Tehát nem véletlen, hogy egy ilyen professzionális művészeti vásár, mint az Art Market, nem művészekkel dolgozik együtt, hanem galériákkal dolgozik együtt. Tehát a piaci szereplő az jellemzően a galéria, és nem a művész. Persze a művész alkotásai kikerülhetnek a piacra közvetítőkön, művészeti tanácsadókon keresztül is, de nem szerencsés, hogyha maga a művészpiaci szereplővé válik.
És a nemzet?
Talán az árnyolja ezt a képet, hogy vannak bizonyos művészek, akik erre személyükben alkalmasak, és ilyenkor a galériák vagy a galériás döntése alapján bevonhatja a művészt magát is. Tehát a tavalyi évben például a Michelangelo Pistoletto mestert láttuk vendégül az Art Market Budapesten, aki túl azon, hogy művész, társadalmi figura, egyfajta katalizátor ebben a tekintetben. Tehát ő például, tehát az ő esetében a művész ismertebb, mint szereplő, mint az őt képviselő galériák. Tehát ez talán árnyalja a képet, úgyhogy a művészt ebből a szempontból teljes egészében nem feltétlenül szükséges kizárni ebből a rendszerből.
És a nemzetközi művészeti világban milyen szerepet töltenek be a művészeti vásárok maguk?
Hát ez talán Attila területe, de az biztos, hogy az elmúlt, most már mondhatjuk évtizedekben egyre jelentősebb a szerepe. A piaci forgalomnak egyre nagyobb része bonyolódik ott le. Ez körülbelül 70-es évek vége, 80-as évek eleje talán az az időszak, amikortól ez nagyon lassan elkezdett élénkülni. Talán Attila, te emlékszel az árvázát, mikor alapították, vagy az elődjét, mikor alapították 1970 körül. Ott egyébként az alapításban jelentős része volt egy magyar gyűjtőnek, Kár Lászlónak is, és egy magyar származású galeristának, Barta Miklósnak is. Azóta egyre nagyobb és nagyobb a szerepe ezeknek a vásároknak, egyre nagyobb és nagyobb volumene a teljes piaci forgalomnak koncentrálódik.
Ugye ez meg lehet azt fogalmazni, hogy nagyságrendileg, pénzben kifejezve, milyen forgalom bonyolódik ezeken az igazán nagy művészeti vásárokon, Ledényi Attila?
2019-ben, ugye minden évben az Art Basel a UBS bankkal közösen kiad egy műtárgypiaci kimutatást. 2019-ben az összkereskedelmi eladások, műtárgykereskedelmi eladások 46%-a bonyolódott vásárokon. jellemző adat egyébként, hogy annak következtében, hogy az idei év egy picit megszorongatta a vásárokat. Ez a szám 19%-ra esett vissza, hiszen fizikailag nagyon sok, és elsősorban a nagy volumenű vásárok maradtak el, de alapvetően ez közel fele a kereskedelmi volumennek a UBS kimutatása szerint.
Mennyire vagyunk jelen mi magyarok a nemzetközi vásárokon? Okay. Enspa Gábor? Ja.
Hát egyre inkább azt lehet mondani, tehát az a professzionális kortárs galériás rendszer, ami kialakult az elmúlt 30 évben, most már lehet mondani, és folyamatosan fejlődött a rendszerváltás óta, az fontosnak érezte azt, hogy megjelenjen nemzetközi szintéren is, és ma már vannak olyan magyar kortárs művészettel foglalkozó galériák, melyek a legrangosabb nemzetközi vásárokon is elfogadottak, és ott kiállítóként megjelennek, sőt, nagyon jelentős sikereket is tudnak elérni ezeken a vásárokon. Nem feltétlenül csak anyagi sikerről beszélünk, hanem nagy presztízsről. Például az ACB Galéria a Fries Mastersen állít ki, ami az egyik legnagyobb presztízsű vásár. Igaz, hogy online a vásár teljes egész évben, ebben az évben, de ez egy fantasztikus dolog oda elkerülni. És épp most olvastam egy cikket, ahol a legjobb 15 stand közé beválasztották az ACB Galéria standját. Nádor Katalin fotóst állítja ki egyébként a vásáron az ACB-n.
Ugye az ezeken a vásárokon való részvétel, ugye ennek a kiinduló pontja egy olyan belső motiváció, ami abból fakad, hogy a lokális piac Magyarországon meglehetősen korlátos. És ugye a kereskedelmi alapon gondolkodó galériák, mert egyre több ilyen van, amelyik gazdaságilag értelmezhető gondolatmenet mentén dolgozik. Tehát ezek a galériák a piacot keresve a vásárokon, a nemzetközi vásárokon találják meg a külföldi vevőkhöz való hozzáférés lehetőségét. Ezek a vevők egyébként az utóbbi években befutott magyar galériák esetében nem egyszer múzeumok effektíve.
Sőt, a világ legjelentősebb múzeumai. Tehát most már a MoMA,
melyek?
A Tate Modern, a Pompidou nagyon jelentős magyar gyűjteményekkel, vagy magyar alkotóktól származó festményekkel, egyéb műtárgyakkal rendelkezik.
És ha összehasonlításban vizsgáljuk, akkor mekkora az egész magyar piac, mondjuk Kelet-Közép-Európa egyéb országait tekintve? Ezt meg lehet-e fogalmazni, Enspa Gábor?
Igen, hogy a klasszikus műtárgypiac az előtte járt a környező országok piacának, vagy a volt szocialista országok piacának, sokkal hamarabb épült ki az intézményrendszer Magyarországon, sokkal előbb indult be az aukciós élet, ami a 19. század végé és a modern 20. század első felében készült műtárgyak piacát jelenti. A kortárs galériáink szintén nagyon gyorsan felvették a nyugati galériák ritmusát és működési mechanizmusát, tehát hogy nagyon jól fejlett a magyar műtárgypiac, és nagyon sokáig előtte jártunk a régiónak. Azt azért látnunk kell, hogy vannak olyan környező országok, ahol azért sokkal nagyobb a kultúrája a kortárs gyűjtésnek, sokkal nagyobb a kultúrája a kortárs művészet támogatásának. Ebben azt gondolom, hogy kezdünk lemaradni. Emellett az, hogy a Tate Modernnek van egy olyan tanácsadó testületbe, ahol megjelennek magyar szakemberek, gyűjtők, a Pompidou-nak van olyan tanácsadó testülete, ahol megjelennek magyar szakemberek, gyűjtők, az mutatja azt, hogy figyelem van erre a régióra, és figyelem van erre a művészetre, ez elsősorban a 60-as, 70-es évek magyar neoavangárdját jelenti. Volumenben nincsenek számok, amik rendelkezésre állnának, azt nem tudom összehasonlítani a környező országok kortárs, vagy akár a klasszikus műtárgypiacának volumenjével. Mondom, kultúrában van lemaradásunk. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy mondjuk Németországban biztos, hogy az 1000 leggazdagabb emberből 990 rendszeresen vásárol kortárs műveket, lehet, hogy most túlzok egy picit, ugyanígy mondjuk a 100 leggazdagabb magyarból elvétve néhány támogat kortárs piacot, vagy vásárol kortárs műalkotásokat.
Igen, ha valóban számokat nem is tudunk regionális összehasonlításban előhozni, az, ami látszik, az az, hogy a piaci képviselet szofisztikáltsága tekintetében Magyarország előtte jár a környező országoknak. Ugye az idei Art Market Budapesten is látni lehet majd, több mint 20 kereskedelmi galéria fog tényleg magas színvonalú művészeti anyagot bemutatni. Ez a környező országokban nincs így. Ugye ezt mi vásárként tudjuk, hiszen mi a galériákkal vagyunk közvetlen kapcsolatban. Romániában ez talán egy tucat, akivel ezen a szinten lehet, Szlovákiában talán 5. Tehát ebben a tekintet, a szofisztikáltságnak ebben a tekintetében Magyarország nagyon jó helyen van. Ez sajnos nem jelenti azt, hogy nemzetközi reprezentáltság tekintetében is ott tudnánk lenni. Mert bár egyre több galériánk kerül beválogatásra, az egyébként nagyon szelektív első osztályú nemzetközi vásárokra, azért a románok már régebben óta ott vannak, a lengyelek jelentős számban ott vannak.
Ugye 2020 márciusában hírek arról szóltak, hogy a világ legnagyobb múzeumai kényszerűen be kellett, hogy zárjanak a koronavírus járvány miatt. A műtárgypiacot hogyan érintette az idei koronavírus járvány? És egyáltalán a művészeti vásároknak a helyzetét hogyan érintette a Covid? Ledényi Attila.
Én a piac egészet tekintetében szívesen átadom a szót Gábornak, ezt nem, hogy visszaveszem, hogy elkezdem én a vásárokkal. Ugye az, ami tapasztalható volt, az, hogy az első fázisában ennek a karantén időszaknak, amikor nehezen volt belátható, hogy milyen lesz a válság lefutása, már a járvány helyzet lefutása, akkor a vásárok egy része, és ez sajnos a piacot még inkább elbizonytalanította, elkezdték időben tologatni a dátumaikat. Tehát például az Art Basel, amelyik a világ legfontosabb kereskedelmi, műtárkereskedelmi platformja, ők is először eltolták, aztán végül bedobták a törölközőt. De az volt megfigyelhető, hogy ezek után, a bizonytalanságok után dominánsan azok a vásárok, akik transzkontinentális mozgásra szorulnak. Tehát akiknek a kiállítói, a vevőköre, a gyűjtői köre kontinensről kontinensre utazik, azok végül úgy döntöttek, hogy nem rendezik meg a vásárt, hiszen jelentős veszteség nélkül nem tehették volna meg. Ilyen az Art Basel, néhány ilyen van egyébként. Az Art Baselnek a hongkongi, a bázeli, és ugye a december elejére tervezett Miami vására is elmarad. Ilyen a londoni Frieze, bizonyos mértékig a párizsi Fiák, bár mondjuk a párizsiak ebben a tekintetben már azért megkoptak az elmúlt évek alatt. Tehát ahol ilyen globális mozgás, műtárgymozgás, személyi mozgás merült fel, ezek a vásárok, ezek elmaradnak. Lényegében mindegyik. Márciustól kezdve. Ugye vannak a regionális vásárok, ezek azok a vásárok, akik regionális platformon is sikeresen megrendezhetőek. Ezek azok, akiknek a zöme úgy látom, hogy kitart. Ugye az Art Market Budapest is ebbe a kategóriába tartozik. Aki nem ismeri a vásári közeget, azok kedvéért mondjuk tenisz hasonlattal élve, van egy Grand Slam, majdnem a városok is többé-kevésbé ugyanazok, London, New York, tehát van ez a kategória. Ugye az ebbe a Grand Slambe való bekerülés, ez azért többé-kevésbé szinte lehetetlen, hiszen ezek tényleg olyan tradicionális művészeti központokra koncentrálnak, mint amilyen London, New York, Hongkong mondjuk. És akkor van a kvázi a regionális vásároknak a szintje. Tehát azok, akik regionálisan a művészeti tartalmaikat magas színvonalon tudják garantálni, illetőleg nem szorulnak olyan mértékben a kontinensek közötti mozgásra, azok a némi bátorsággal megrendezésre kerülnek. Ugye az elmúlt hónap ezt jól mutatja, hogy ezek a vásárok jönnek vissza.
Vissza fogunk még erre térni, de az még nagyon érdekelne, hogy a COVID-helyzet hogyan érintette kifejezetten a magyar szereplőket, a magyar galériákat, akár úgy, hogy nem tudtak mondjuk megjelenni olyan nagy nemzetközi vásárokon, amelyre mondjuk eredetileg úgy tervezték, vagy el tudtak volna menni. Mi a helyzet ebből a szempontból, Hénspa Gábor?
Kezdem mondani, hogy alapvetően azért ketté kell szedni a kortárs piacot és a klasszikus művészettel foglalkozó galériákat. Tavasszal nem voltak árverések a klasszikus műtárgypiacon, az nyilvánvalóan nagyon jelentős forgalom kiesés mindenki számára. Arról nincsen adatom, hogy mennyi eladás realizálódott különböző online platformokon, hiszen ezek a galériák nyitva sem voltak, tehát fizikailag nem voltak látogathatóak abban az időszakban. Az látszott az őszi aukciókon, hogy van kereslet, és hogy nem, hogy visszamentek volna az árak, hanem bizonyos területeken még áremelkedés volt, az jól mérhető volt. Látszott valamiféle éhség vagy vágy a műtárgyakra. Egyébként erről sok mindenkivel beszélgettem, és az érzékelhető volt abban az időszakban, hogy kellett impulzus, kellett valamilyen pozitív élmény az embereknek, és egy műtárgynak a megvásárlása és a lakókörnyezetbe emelés, ez egy ilyen pozitív élmény. Ez nagyon jól működött a karantén alatt. A jelenleg időszakban az összeaukciók azt mutatják, hogy élénk a piac, és hogy van kereslet, és a kortárs piacról is pozitív visszajelzések vannak, aztán meglátjuk a vásáron, hogy ez hogyan fog jelentkezni látogatószámban, illetve tranzakciók számában. Az biztos a magyar piacon történt egy jelentős dolog, a Magyar Nemzeti Bank elkezdett egy gyűjteményt építeni, egy kortárs gyűjteményt építeni, ami nagyon pozitívan hat nyilvánvalóan a piacra, nagy segítség talán a szereplőknek, akiktől vásárol a bank, és mindenképpen egy pozitív piacot élénkítő, és egy befektetőknek is nagyon jó visszajelzést jelentő kezdeményezés a bank részéről. És mondom, a többit meg meglátjuk évvégéig, amikor lehet már számokról beszélni.
Legyéni Attila említette, hogy az elmúlt hónapokban nyilván már a kilábalás jelei mutatkoztak, a művészeti vásárok tekintetében is egyre többet megtartottak. A magyar szereplőkről mit tudunk? Hányan vettek részt ezeken a nagy nemzetközi vásárokon, és milyen eredménnyel?
Az elmúlt hónapban nem volt olyan vásár, talán a bécsi kivételével, ahol tradicionálisan vannak magyar szereplők, ahol általában érintettek lennének a magyarok. Ugye Kopenhága, Berlin, Párizs, Moszkva, illetőleg talán két héttel ezelőtt Bécs rendezett ilyen vásárokat, de ezeken a helyeken talán az árpári kivételével általában nem szoktak magyar.
Hát illetve Bécsben jelentős magyar jelenlét szokott lenni.
Igen, tehát ahogy mondtam, Bécsben hagyományosan van, idén is volt három plusz egy, mert ugye a Knoll az részben Bécsi, részben budapesti, tehát ott volt három plusz fél magyar kiállító, de összességében ez elmúlt hónap ebben a tekintetben semmilyen szempontból nem tekinthető fokmérőnek. Ebből a szempontból a nemzetközi vásári szereplésre való visszatérés a magyar galériák számára és Budapesten lesz.
Kik azok a magyar művészek, akik egyébként nemzetközi szinten a legkelendőbbek?
Hát alapvetően 60-as, 70-es évek magyar neoavangárdja, akikre a múzeumi szerzeményezés fókuszál, Maurer Dóra, Bak Imre, Keserű Ilona, Jovanovics, György, ki van még Attila, akitől rendszeresen vásárolnak.
Hát van néhány olyan Molnár Vera, aki
alapvetően.
Franciaországból,
Antai Simon, Regő Judit, Molnár Vera, ők nyilván régóta szereplői, és külföldön inkább, mint Magyarországon született francia művészekként tartják őket. Nyilván ők most is nagyon jelentős gyűjteményekbe kerülnek, és nagyon nagy árakon kelnek el műveik, nagy presztízsű aukciókon.
És meg lehet-e azt valamiben fogni, hogy nemzetközi szinten mitől válik valaki keresetté? Mi az az apró dolog, ami miatt mondjuk be tud robbanni valakinek ilyen szempontból is a karrierje? Nyilván...
Ez visszatérő kérdés. Ugye épp a napokban beszélgettem Barabási Albert Lászlóval.
Hálózatkutatóval?
Így van, pontosan. Az ő kutatócsoportja két évvel ezelőtt készítette egy kutatást, kifejezetten és határozottan hálózatkutatói aspektusból, ami nagyon érdekes következtetésekre vezetett. Gyakorlatilag ez a vizsgálat, vagy ez a kutatás azt mutatta ki, vagy azt erősítette meg, hogy egy művész befutásában az első kiállítóhely, az első kontaktusok, az ennek következtében felépülő kapcsolati háló az, amelyik meghatározó. Ugye ez azért volt izgalmas ez a tanulmány, mert ez a művészeti kánon alapvetéseinek egy részét kvázi megkérdőjelezte. Ami ugye arra épül, hogy majd a kurátor megmondja, majd a múzeumi kiállításon eldől, és akkor ennek következtében. De ezzel összességében nem azt akartam mondani, hogy ez a tudományos kutatás pontosan megadta a választ az imént elhangzott kérdésre, hanem sokkal inkább azt, hogy erre nincs igazán frappáns válasz. Annyira sok összetevős ez a dolog.
Enspa Gábor?
Hogy azt tenném hozzá, hogy az, hogy a 60-as, 70-es évek magyar művészetére ilyen jelentős nemzetközi érdeklődés irányul, az annak köszönhető, hogy felismerte a nyugati művészettörténet azt, hogy itt volt egy párhuzamosan formálódó, ugyanolyan minőségű a nyugati művészettől teljesen elzártan létrejövő művészet, fantasztikus művészekkel, nem csak Magyarországon, hanem Csehszlovákiában is, Lengyelországban is, Romániában is, és hogy itt igazi jelentős nagy teljesítmények születtek. És hogy igazából mindig kell frissítés a nemzetközi múzeumi életben is, és kell a nemzetközi műkereskedelemben is mindig frissítés, és ez pont egy olyan terület, ami egyrészt nagyon izgalmas, nagyon magas színvonalú, és hogy eddig egyáltalán nem volt szem előtt. Aztán persze az, hogy ez a vasfüggöny mögött született, az egy külön pikantéria, az, hogy nagy részt, vagy egy részt nőművészek csinálták, az megint nagyon érdekes a nemzetközi művészettörténet vonatkozásában, ugye nem csak Keserű Maurer-Dóra, de hogy Ladik Katalin is, még lehetne sorolni azokat a neveket, akik tényleg fantasztikus teljesítményt hoztak létre nőként a szocializmus időszakában, és még ezt lehetne tovább folytatni.
Ráadásul kiállta az idő próbáját, tehát ugye a piac abban a tekintetben nem vállal a kockázatot, hogy egy művészettörténészek által már feldolgozott időszakról van szó. Tehát ezek a művészek ebben a tekintetben a mi régiók, vagy Magyarország 60-as, 70-es éveinek művészei ebben a tekintetben már szakmailag kvázi kóserizáltak, csak még a piac nem fedezte fel őket. Ugye a piac lényege az, hogy folyamatosan új impulzusokat keres.
Egy utolsó gondolat még erről, Enspa Gábortól.
Kell azt mondanám, hogy kanonizáltak művészet történetileg már, és a piac ezt már szereti és szívesen igazolja vissza.
Az aréna mai vendégei Ledényi Attila, az Art Market Budapest alapítóigazgatója és Enspa Gábor galéria tulajdonos. Amikor 10 évvel ezelőtt Ledényi Attila megrendezte az első Art Market Budapestet, akkor mi volt alapvetően a célja?
Ugye matematikai kérdés 9 évvel ezelőtt, ezért van most a 10. De ez egy abszolút részlet kérdés, hiszen 2011-ben ebben az időszakban szerveztük az első nemzetközi vásárt, illetőleg az Art Market Budapestet, mint nemzetközi vásárt. 9 évvel ezelőtt Budapest nem volt rajta a nemzetközi művészeti térképen, tehát az egyik legnagyobb challenge, az egyik legnagyobb kihívást az jelentette, hogy Budapestet rárakjuk erre a bizonyos térképre, hiszen nehezen volt értelmezhető olyan helyszínként, ahova érdemes évről évre összejönni és kortárs képzőművészetet fogyasztani. Ez gyökeresen megváltozott az elmúlt 10 évben. Bizonyos mértékben azt, és ez nem túlzott önbizalom, bizonyos mértékben ez egyébként az Art Market Budapestnek magának is köszönhető, hiszen olyan formátumot importáltunk az Art Market Budapest létrehozásakor annak idején Budapestre, ami évente sok millió embert mobilizál.
Sok millió embert.
Egy néhány évvel ezelőtti kimutatás szerint a világ 40 vezető vására közel 3 millió embert mozgat meg. Tehát ez egy olyan formátum, ami nemzetközileg ismert volt, és innentől kezdve egy olyan hívó szóval, vagy egy olyan hívó üzenettel tudtuk megszólítani azokat, akiket vagy esetleg Budapest, vagy a kortárs képzőművészet nemzetközileg érdekelt, ami számukra is értelmezhető volt. Ez rengeteget jelent egyébként, nem kellett túl komplikálni az üzenetet. Tehát a nemzetközi kortárs képzőművészeti vásár ebben a tekintetben a művészetfogyasztás egyik legszórakoztatóbb, hanem a legszórakoztatóbb formája. Hiszen nagy a volumen, széles a választék, izgalmas a nemzetköziség.
Mit jelent a magyar szereplőknek, a magyar galériásoknak, a magyar művészeknek, kortárs művészeknek az, hogy Budapesten immár 9 éve, de 10. alkalommal megrendeznek egy nemzetközi művészeti vásárt.
Ez rengeteget jelent, és különösen nagyon sokat jelentett az első időszakban, hogy az Art Market Budapest második évétől kezdve több a külföldi kiállítónk, mint a magyar. Ami azt jelenti, hogy olyan országokat az elmúlt 9 év alatt közel 50 ország kiállítóit láttuk vendégül. Ez bemozdítja a külföldieket, ez segít bemozdítani a külföldi közönséget, tehát kifejezetten anélkül, hogy a budapesti galériák kitették volna a lábukat a városból, vagy a magyar galériák kitették volna a lábukat az országból, ez idehozza a közönséget. Ez nem feltétlenül direkt vásárlásokat jelent, részben azt is egyébként, de ez a kapcsolati háló bővítésére elképesztően alkalmas. A másik, amiben nagyon sokat segít, az az, hogy azokat a magyar galériákat is nemzetközi kontextusba helyezi, akik külföldi vásárokon még nem mutatkoztak be. Tehát aki elmegy és megnézi az Art Market Budapest összeállítását, akkor azt látja, hogy abban a kontextusban, amiben Koreától az Amerikai Egyesült Államokig vannak kiállítók, ott a magyar kiállítóink elképesztően jól megállják a helyüket, és ezt nem csak a magyar közönség látja, hanem látják a vásárigazgatók, akik a mi hívószavunkra idejönnek, a múzeumi gyűjtők, a magángyűjtők, tehát ez ebben is nagyon sokat segít. Ráadásul az edukatív hatása is nagy. Ugye számos olyan galéria mutatkozott be az Art Market Budapesten, aki innen indult nemzetközi pályára. Ez nem csak a magyarokra, hanem több kelet-európaira is vonatkozik. Tehát a mi platformunkon tanulták ki azt, hogy hogyan lehet a nemzetközi vásáron való részvételt használni, felhasználni, kihasználni.
Mert hogy ennek is megvannak a maga jól bevett szabályai?
Szabályai, technikái.
Tehát és mik ezek?
Egy vásáron részt venni, az mindig csak lehetőséget teremt. Ugye mi nem megoldjuk a galéria helyett az eladásokat, hanem létrehozunk egy felületet, ami lehetőségeket generál, és ezekkel élni kell tudni. Nagyon sokat számít, hogy kommunikál a galériás a standon. Nagyon sokat számít, hogy milyen kiállítási kompozíciót hoz a vásárra. Van, aki nagyon tudatosan visszatart műtárgyakat, amik majd a vásáron debütálnak kvázi. Hogy milyen művészeti válogatást állít össze, amelyik leginkább megfelel a helyi vagy regionális közönségnek. Tehát ez egy eszköz, amivel élni kell tudni, van, aki tud, van, aki nem. Úgyhogy nagyon sokan használják például az Art Market Budapestet arra, hogy a saját művészeti portfóliójukat magasabbra pozícionálják. Az, aki külföldi gyűjtőket hív meg, sokkal könnyebb a vásár ide hívni, mint csak úgy valamikor az év egy másik szakaszában. Van, aki ezzel a lehetőséggel kiválóan él.
Espak Gábor, hogy látja ezt? Mit profitálhatnak a magyar szereplők, a magyar galériások, illetve a magyar művészek abból, hogy van most már Budapesten is nemzetközi művészeti vásár?
Tehát egyrészt ez fantasztikus, és tényleg Attila és a kollégái heroikus küzdelmet folytatnak most már 10 éve. Ez egy nehéz dolog. És egy picit árnyalnám, vagy adnék egy realistább megközelítést is. Tehát, hogy a világ legjelentősebb műkereskedelmi központjai London, New York, Hong Kong, azok a világ gazdasági és pénzügyi központjai is. Ott olyan erős vásárlóerő koncentrálódik, mint sehol máshol a világban. Nyilván, ahol pénz van, oda megy a műkereskedelem is, hiszen ott tud eladni. Budapest az nem egy ilyen nemzetközi pénzügyi vagy gazdasági központ, és nyilvánvalóan itt nincsen olyan gyűjtőerő, mint ezekben az előbb felsorolt központokban, és Magyarország sem egy olyan jelentős tényező a nemzetközi gazdaságban, mint Anglia, vagy az Egyesült Államok, vagy Németország, vagy akár Franciaország, nem beszélve az ázsiai legnagyobb és legjelentősebb országokról. Tehát idehozni jelentős külföldi galériákat, jelentős külföldi művészetet, az nagyon nehéz. Azért Attiláik nagyon sokat dolgoznak, hogy ez itt megjelenjen, mert hogy nagyon kicsi a magyar gyűjtőkben a nyitottság egyébként a nemzetközi művészet iránt, vagy inkább ezt pontosítanám, nagyon kicsi volt a nyitottság. Tehát jellemzően regionális piacon regionális művészetet lehet eladni. Az, hogy a magyar gyűjtők szeme kezd kinyílni, az egyrészt annak köszönhető, hogy sokat utaznak ma már a gyűjtők, és nézik a világot, és nézik a nagy múzeumokat, nézik az ott formálódó kánont, és nézik az abban elhelyezkedő magyar művészeket, meg nyilván nézik a magyar piacot is, és nézik a Budapest Art Marketet is, ahol találkozhatnak szintén nemzetközi művészettel. De az nagyon sok munka az eddigi 10 év, és még nagyon sok munka jövőben is, hogy itt olyan galériák legyenek, és olyan művészek, akik mondjuk a nemzetközi műtárgypiacon sok százezer vagy sok millió dolláros árakon kelnek el, hiszen illúzió azt gondolni, hogy itthon erre van jelentős vételi szándék, vagy jelentős vásárlóerő. Tehát nagyon fontos ez a vásár, de nagyon sok munka annak az elérése, hogy ne csak ennek a szűk régiónak legyen a legjelentősebb kortárs művészeti vására, hanem messzerről is ide jöjjenek jelentős gyűjtők, kortárs magyar művészetet, vagy kortárs régiós művészetet nézni.
Ledényi Attila?
Igen, ez pontosan így van. Ugye az Art Market Budapestnek a formátuma az nem a lokális piacra épül. Pontosan ezért nekünk nagyon komoly erőfeszítéseket kell tennünk annak érdekében, hogy a beutazó vásárlói volumen az gyakorlatilag elérje az ittenit, és ezzel tudjuk kereskedelmileg a külföldiek számára is vonzóvá tenni a vásárunkat. Valóban, tényleg a példa kedvéért, az Art Basel idején, Bázelben, ugye, ha valaki feldob egy követ, akkor jó eséllyel az ráesik valamilyen gyűjtőre. Ez nálunk nem így van. Ezeket nekünk ide kell valamilyen módon terelni. Ebben bizonyos mértékig segít az, hogy Budapest vonzereje az elmúlt 10 évben megnövekedett, tehát ilyen tényezők is számítanak. De például az Art Basel idején létrejön egy kísérő vásár az Art Baselnek, egy fotóvásár, közepes színvonalon, de gyakorlatilag elbukhatatlan. Aki az Art Basel idején Baselben vásárt rendez, a szél is befújja a gyűjtőket. Tehát ebben a tekintetben valóban másfajta kihívások merülnek itt fel, mint mondjuk Baselben.
És milyen arányokat látunk az Art Market Budapesten? Hány érdeklődőből hány ember lesz végül az, aki vásárolni is fog? Ezt látjuk-e? Látjuk-e ezeket a trendeket? Akár változtak-e az elmúlt években ezek az első alkalomtól mostanáig?
Változtak. Ugye a formátum maga attól, hogy 9 éve van, vagy most már 10, ma holnap 10 éve van Budapesten egy ilyen típusú művészeti bemutatkozás. Ez még mindig ennek az edukatív folyamatnak az első szakasza. A mai napig nagyon sokan, amikor kijönnek a vásárra, akkor gyakorlatilag egy kiállításra jönnek műtárgyakat nézegetni. Sokak számára nem egyértelmű, hogy a műtárgyak megvásárolhatóak. Ami egyébként nem baj, mert akikkel kapcsolatot sikerült teremtenünk, ugye ezekből lesznek a jövő vásárlói.
Mekkora forgalom bonyolódott mondjuk az elmúlt években a budapesti Art Marketen? Ezt lehet-e tudni?
Abból a szempontból nem lehet tudni, hogy bizonyos más vásárokkal ellentétben mi semmilyen jelentési kötelezettséget nem írunk elő. Ami azt jelenti, hogy mi nem tudjuk, formálisan nem tudjuk, hogy milyen eladások realizálódnak.
Informálisan tudják?
Hát informálisan a galériákkal való beszélgetésből, de a galériások egy részéről tudjuk, hogy az eladások egy részét úgyis elhallgatják. Annak már most nem mondjuk adóelkerülési szempontból, hanem egyszerűen azért, hogyha a vásár úgy érzi, hogy túlságosan sikeres volt a galériák bemutatása szempontjából, akkor a galériák, nem tudom, még kevésbé előnyös pozíciókat tudnak a rákövetkező évben kialakodni maguknak. Ergo ezekből a személyes beszélgetésekből sem feltétlenül derül ki minden pontosan. Néhány évvel ezelőtt készült egy széleskörű kutatás, kérdőjéves kutatás a galériák között, és a galériákat megkérdezték arról, hogy mi a művészeti galériának, kereskedelmi galériának az egyik fő, vagy mik a fő funkciói. És az első 3 helyen az új vásárlók, az új kapcsolatok kiépítése merült fel, és amikor megkérdezték tőlük, hogy és az új kapcsolatokat hol lehet dominánsan beszerezni, akkor az első helyre a művészeti vásárlók kerültek. Tehát kapcsolatteremtés szempontjából az Art Market Budapest rendkívül jól működik.
Itthon ugye a koronavírus járvány második hullámát éljük, és beutazási korlátozások is érvényben vannak. Ebben a környezetben hogyan lehet megrendezni az Art Market Budapestet? Nyilvánvalóan egészen speciális évnek nézünk elébe.
Igen, október 22-e és 25-e között lesz az Art Market Budapest. Némi iróniával azt mondhatnám, hogy most néhány nappal a nyitás előtt még nem tudom pontosan, hogy mi lesz. Tehát ennél azért nyilván felkészültebbek vagyunk, hiszen a határlezárások azok gyakorlatilag heti szinten változnak, és ezt nekünk az elmúlt hónapokban valóban gyakorlatilag napi szinten nyomon kellett követni. És a nehézségek ellenére nagy örömmel azt kell mondjam, hogy még így is körülbelül 20 ország kiállítói érkeznek az idejében is az Art Market Budapestre, ami nemzetközi összehasonlításban rendkívül hízelgő. Hízelgő azért, mert ez a vásárral szembeni nagy bizalmat és a vásár melletti kiállást mutatja a külföldi részvevők részéről, hiszen az ő oldalukról meg aztán az idejében különös erőfeszítést jelent a vásáron való részvétel, amit mi nyilván próbálunk enyhíteni azzal, hogy múzeumi raktározási körülményeket teremtünk azok számára, akik esetleg korábban beszállítanák a műtárgyaikat, installációs és kiállítási asszisztenciát biztosítunk azoknak, akik az utolsó pillanatban érkeznek, sőt, kiállítási személyzetet biztosítunk azoknak, akik aztán végül valami miatt az országon kívül rekednek. Úgyhogy vészforgatókönyvekkel, szolgáltatásokkal fel kellett készülnünk, de épp ma hallottam, hogy Romániában való visszautazás most már könnyebb lesz, mint néhány nappal ezelőtt volt. Ennek következtében 5 román kiállítónk végül most megerősítette a részvételét. Tehát valóban másfajta kihívásokkal kellett az idei évben számolnunk, de én azt gondolom, hogy a járványhelyzetre, mint minden más válságra kétféleképpen lehet alapvetően reagálni. Az egyik az, hogy visszahúzódik az ember és kivárja, amíg elmúlik. A másik pedig a lehetőségek felmérésén és azok maximális kihasználásán alapul. Mi a második megoldást választottuk, mi általában így szoktunk nyomás alatt viselkedni. Érdekes módon egyébként a lehetőségek is megnőnek bizonyos tekintetben itt a kritikus körülmények között.
Igen, mit mutat egyébként a piac? Enspar Gábort kérdezem, hogy egy ilyen válsághelyzetben a műtárgyak iránti érdeklődés, akár mondjuk befektetési szempontból megnő-e, vagy azt mondják inkább, hogy inkább megszabadulok a műtárgyamtól, ha megtehetem, mert inkább likvid eszközökre van szükségem. Vannak-e tendenciák, amelyeket látunk ilyen a covidos válsághelyzettel hasonló válsághelyzetekben?
Tehát ilyen válság még nem volt, tehát azt majd látnunk kell jövőre vagy 2 év múlva, hogy mik lesznek a hosszantartó hatások, vagy akár a rövid távú hatások. Ezt most még nem tudjuk felmérni. Kétféle magatartás van egyébként jellemzően. Egyrészt nyilván egy ilyen időszakban, vagy egy válságidőszakban, vagy válságidőszakot közvetlenül követően van valamiféle eladási szándék, hogyha likvid eszközökre van valakinek szüksége, akkor a saját eszközeit igyekszik áruba bocsájtani, és valahogy pénzhez jutni, hogy el tudjon kezdeni újra befektetni, el tudjon kezdeni fejlődni. Azt tapasztaltam az eddigi válságoknál, hogy a műtárgy az az utolsó, amit eladnak az emberek, tehát jellemzően ezt addig tartják, ameddig csak lehet olyan érzelmi kötődés van jellemzően a műtárgyakhoz, ami az utolsó piacra eresztett eszközé teszi a műtárgyat, vagy a műtárgy piaci befektetést. Másrészt meg nyilván, hogyha csökken a vásárlóerő, akkor az vezethet az árak csökkenéséhez. A japán válság idején nagyon jól lehetett ezt látni, annak most már talán 30 éve, hogy milyen visszaesés tud lenni az árakban, hiszen azon a piacon elsősorban a japánok voltak azok, akik az impressionista és postimpressionista remek műveket addig soha nem látott árakon vették. A 2008-as válság az megint csak jelentett egy visszaesést a műtárgypiacon, de azért az látszott, hogy a nyugati műtárgypiac az 2008-ban és 2008 után is nagyon-nagyon gyorsan talpra állt, és újra megindult egy olyan fajta emelkedése az áraknak már 2009 végén, 2010 elején, ami egészen a mai napig tart kisebb-nagyobb hullámzásokkal. Tehát, hogy én azt láttam az elmúlt időszakban, vagy az elmúlt évtizedekben, hogy a műtárgy az nagyon-nagyon jól viselkedik válságok idején, és egy nagyon jó és stabil befektetési eszközként tud funkcionálni. De mondom még egyszer, nyilvánvalóan vannak ebben hullámzások, és meg kell különböztetnünk azokat a műtárgybirtokosokat, akik évtizedes vagy évszázados vagyonokon ülnek, és ott valahol a vagyon széléből vásárolják, vagy a jövedelem széléből vásárolják a műtárgyat, és meg kell különböztetni azokat, akik a frissen szerzett jövedelmekből építenek gyűjteményeket. Nyilván ők érzékenyebbek mindenfajta változásra, mindenfajta válságra.
Ugye a rendszerváltozás előtt nem igazán volt, mert nem lehetett tervgazdálkodás keretei között igazi piaci műkereskedelem Magyarországon. Mondjuk a 80-as években indulhatott el Magyarországon az a fajta műtárgypiac, amit ma annak ismerünk. Viszont a rendszerváltozás óta eltelt 30 év. És az érdekelne, hogy milyen tendenciák figyelhetők meg vannak komoly magyar magángyűjtők? Kialakultak nagy gyűjtemények? Mit látunk idehaza?
Egyrészt azt, hogy azért itt nagyon komoly hagyományai vannak a műgyűjtésnek ebben az országban, aminek az egyik aranykora az a századforduló időszaka volt, amikor még egyben voltak a nagy arisztokrata képtárak és műgyűjtemények, vagy egy részük egyben volt, és a feltörekvő polgárság, azon belül a zsidó nagypolgárság hatalmas világszínvonalú gyűjteményeket hozott létre, és ezek a hagyományok tovább éltek a szocializmus időszakában is. Tehát itt volt egy nagyon erős gyűjtőgarnitúra, akik a szocializmus környezetében, abban a gazdasági környezetben fantasztikus, nyilván alapvetően magyar művészetre fókuszáló gyűjteményeket hoztak létre. Nem volt lehetőségük arra, hogy egyetemes anyaggal egészítsék ki a gyűjteményüket, csak azokkal a tárgyakkal, amik ebben az országban fellelhetőek voltak. De jellemző arra az időszakra, hogy akár még középiskolai tanárok, mint például Kolozsvári Ernő, vagy jogászok, mint Rácz István, és sorolhatnám a neveket, fantasztikus gyűjteményeket tudtak létrehozni. Akkor éved viszonyok között ma sok milliárd forintot érő műgyűjteményt is, vagy említhetném a sokáig rejtőzködő gyűjteményt, a Kóser Mészárosnak a gyűjteményét, szintén egy fantasztikus anyag. Tehát a szocializmusban gyönyörű gyűjtemények jöttek létre, és ez a gyűjtői hagyomány, ez folytatódott nyilván a rendszerváltást követően, azzal kiegészülve, hogy ma már vannak olyan gyűjtemények, elsősorban a kortárs művészetre fókuszálva, amelyek képesek nemzetközi anyagot is beemelni a gyűjteménybe. Például a Somlói Sprenger gyűjtemény, ez egy nemzetközi viszonylat van, és egyre jelentősebbnek mondható kortárs művészetre fókuszáló gyűjtemény. Tehát, hogy ezek a hagyományok tovább éltek, és nagyon-nagyon jó minőségű, nem csak magyar műtárgyra koncentráló gyűjtemények fejlődnek folyamatosan.
Ledényi Attila korábban említette, hogy a legújabb törekvések alapján a fiatal nemzedéket kell megnyerni a műgyűjtésnek. A magyar fiatal generációt érdekli-e a kortárs művészet? Érdekli-e a műgyűjtés? Vannak-e a fiatal generációhoz tartozó műgyűjtőink már?
Én azt gondolom egyébként, hogy piaci tartalékot nem csak az új generáció, hogy a fiatal generáció képez Magyarországon, hanem rendkívül potens középkor, már most anyagilag potens középkorú népesség is van, ahol egyébként komoly pénzügyi tartalékok halmozódtak fel, csak a fogyasztás tekintetében még nem tartanak ott, hogy műtárgyakat akarjanak vásárolni, de ennek a közegnek a hatékony megszólítása az azt gondolom, hogy nagyon komoly potenciált rejt magában. A fiatal generáció tekintetében pedig azt tapasztaljuk, hogyha olyan érintkezési felületeket tudunk számukra teremteni a kortárs művészettel vagy a művészettel általában, amilyen felületen ők megtanulnak élményeket szerezni, és ennek következtében pozitívan viszonyulni, valóban kinőhet egy olyan, különösen ezeken a tradíciókon, amiket Gábor is említett, kinőhet egy szebb jövő, már ami a piac eltartását illeti. Bizonyos tekintetben nehezebb a helyzet, ugye a vizuális oktatás a gyakorlatilag kipusztult az oktatási szisztémából, nincsenek azok a rajztanárok, akiken mi felnőttünk annak idején, tehát azt gondolom, hogy más intézményi tényezőket, vagy intézményeken kívüli tényezőket is be kell tudni ebbe vonni. Mondjuk az Artmarke Budapest ebben a tekintetben jó, Mi rögtön az elejétől kezdve ingyenes művészetpedagógiai programot indítottunk, amin ugye a legfiatalabb generáció vonul keresztül, és mi minden ilyen alkalommal kb. 1000 diákot vonunk be, és azt látjuk, hogy a nyitottságnak ezen a szintjén, vagy a nyitottságnak ebben az időszakában bevonni őket ebbe a közegbe, ez meghatározó hatású lehet. Ugye mindenki pozitív élménnyel távozik, így fog felnőni.
Legyen ez a végszónk. Köszönöm szépen mindkettőjüknek a beszélgetést.
Köszönjük szépen.
Az aréna mai vendége Ledényi Attila, az Art Market Budapest alapítóigazgatója és Enspag Gábor galéria tulajdonos volt. A műsort visszakahallgathatják az infostart.hu oldalon. A műsor összeállításában Szécsi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Kántor Violát hallották. Viszont hallásra!